Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András, az Aréna mai vendége, Weber Gábor, Forma 1-es szakkommentátor. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia András, köszönöm a meghívást.
A beszélgetést felvételről hallják. Hamarosan, egészen pontosan március 26-án elrajtol a Forma 1 idei világbajnoksága Ausztráliában. Új tulajdonosa van a Forma 1-nek, Bernie Ecclestone búcsúzott. Az első évben ebből fogunk bármit is érzékelni, mi szurkolók?
Ez egy kifejezetten jó kérdés, mert azt gondolom, hogy azért a Liberty Media még az átmeneti szakaszban van, tehát most vesznek át valamit, amit szerintem most már az elég jól látnak, hogy hogy működik, de mégsem ismerik minden csínyát, bínyát, még egy kicsit ilyen ismerkedési szakasz van, vagy a felmérés zajlik, és pont azért, hogy ne nyúljanak rossz irányokba, ami már egyébként többször elhangzott a tél folyamán Ross Brandtól, aki ugye az egyik a Forma 1-et mostantól vezető triumvirátus szakmai része vagy szakmai keze. Ugye Ross Brandt többször is kihangsúlyozta, hogy nem szeretnének kapkodni, semmilyen megoldást nem szeretne, ami egyik pillanatra a másikra történő döntést hoz, vagy eredményez, mert az általában rosszul működött eddig, és ez tényleg így van. Úgyhogy ebből gondolom azt, hogy a Liberty egyébként is így áll a dolgokhoz, hogy előbb megnézi, hogy mi a helyzet, mivel mit lehetne tenni, picit megrágják a dolgot, és aztán nyúl olyan dolgokhoz hozzá, ami mondjuk hosszabb távú változás, vagy középtávú változást okozhat a Forma 1 összképében. Itt nem arra gondolok, hogy amerikanizálnák a versenyeket, ezt ők maguk is elmondták, tehát nem lesz a Forma 1-ben NASCAR, hanem hogy esetleg a hétvége lebonyolítását érinti, vagy az eddigi normál Grand Prix hétvége lebonyolítását érintő dolgokhoz szerintem rövid távon nem fognak hozzányúlni. Az biztos, hogy ezt alaposan meg fogják gondolni. Itt inkább olyan változások lehetnek elsőre, amik egyébként látványosak önmagukban, de kifejezetten önmagában a televíziós megjelenítéssel kapcsolatosak. Tehát, hogy vizuálisan mit kapunk, hogy ők egy futamot hogy képzelnek el közvetítési szempontból, milyen extra adatokkal, milyen grafikonokkal, milyen grafikákkal, milyen olyan egyéb ma már elérhető technológiát bevetve turbozzák föl, ami egyébként összességében sokkal látványosabbá tehet egy közvetítést, de alapvetően magát a versenyzést nem befolyásolja, vagy magát az, amiről a Forma 1 szól, a Forma 1 gyökeréhez nem nyúl.
Lehet, hogy nagyobb show lesz belőle? Tehát például a pilóták lehet, hogy picit emberközelibbek lesznek, azért egy halandó szurkolótól eléggé el vannak zárva a versenyzők.
Ez szándékos valahol, és ezt Bernie Ecclestone is elmondta, meg maga a csapatok is tudják, hogy így lehet igazán sok pénzt generálni az extra bevételek alapján azokból a VIP-ekből, akiknek gyakorlatilag minden pénzt megér, vagy azoknak a cégek, azokból a cégből, akiknek minden pénzt megér, hogy a saját vendégeiket tűz közelbe hozzák, mert azért egy hétvége folyamán néhány száz, vagy mondjuk ezerre szerencsés ember azért találkozik a pilótákkal test közelibb élmény szempontjából is, tehát ha néhány rövid percre is, vagy negyed órákra, azért látják őket, közelről beszélgetnek velük, vagy legalábbis többet látnak belőlük, mint egy átlag szurkoló, de a súlyos dollár ezrekbe kerül egy hétvégén egy főre lebontva, ugye ez a VIP csomag része, és akkor még a szponzori csomagokról nem is beszéltünk, amikor tényleg valaki nagy szponzorként aztán mondjuk olyan helyre is beviheti azt a néhány kiválasztott vendégét, ami nem elérhető egy átlag jeggyel, vagy gyakorlatilag nem elérhető normális jeggyel. Én nem hiszem, hogy ezen nagy változás lenne, hiszen érdekes módon azért ez a fajta bizonyos elszigeteltség hozza ki azt az emberekből, hogy még inkább közel akarnak kerülni, és még inkább látni akarják, hiszen ha minden utasokon lehetne találkozni Lewis Hamiltonnal, Sebastian Vettel-el vagy Fernando Alonsoval, akkor egy ponton túl már nem lenne annyira érdekes a dolog. Tehát ez egy szándékos elszigeteltség volt, amit Bernie Ecclestone még annak idején választott, hogy a sztárokat kicsit ilyen elérhetetlen pozícióba, elérhetetlen szerepbe tegye, amit persze szerintem kicsit most már túlzásba vitt a Forma 1, de az tényes való, hogy mondjuk autósportban vagy semmilyen profi élsportban nem nagyon lehet úgy teljesíteni, hogy az embernek átjáróház az élet. Tehát most gondolj csak akár az úszókra, itt lesz az úszó VB ugye nyáron, pont a Magyar Nagydíjjal egy időben. Szerintem sem Hosszú Katinka, sem Laci vagy Verasztó Dávid nem tudna úgy teljesíteni, hogyha folyamatosan a szurkolók tömegével kellene okozniuk, és nem az úszásukra koncentrálnának. Tehát, hogyha bemelegítés vagy ráhangolódás helyett még 3 interjút kellene adni, meg 18 pólót, meg 68 fotót megcsinálni, azért az erősen kizökkenteni őket. És ezt azért végrehetjük az összes sportágat, ami magyar szempontból sikeres. Tehát azért ez nem jellemző, ezt gyorsan tegyük hozzá. Tehát valamilyen szinten meg kell találni azt a helyes egyensúlyt, ami egy hétvégén hagyja a versenyzőket saját magukkal lenni, versenyzőknek lenni, és a dolgukkal foglalkozni. és egy picit meg többet mutatni belőlük az átlag néző fel, aki kimegy, megveszi egyet, sorbál a hotdogért, sorbál a mosdóba, és a napon haszalódik órákon keresztül, vagy akár egész napon át, hogy lássa őket, hogy valami több nekik is jusson. Nem tudom, ez egy ilyen érdekes gordiuszi csomó, nem tudom, hogy ez hogy fogja átvágni, vagy átvágja egyáltalán Liberty, de abban biztos vagyok, hogy pont azért, mert az amerikai háttér, az amerikai hozzáállás, ez itt is érvényesülni fog, hogy valamilyen fajta változás ezen a téren biztos, hogy lesz.
Bernie Eccleston hiányozni fog? Ugye az ő megjelenése a pedokban mindig esemény számba ment.
Hát erre törekedett is, tehát amiket ő mondott, vagy amiket nyilatkozott az ott esetben, annak szerintem a 99%-a szándékosan volt polgárpukkasztó, és olyan, hogy arról írjanak másnap, és szóbeszéd legyen, vagy téma legyen az adott héten, az adott hétvégén, ez nagyon értett. De egy ponton túl már magam sem tudtam elválasztani, még szerintem a környezete sem, legfeljebb nagyon hozzá közel állok, hogy mi volt valóban az, amit szándékosan mondott, és mi az, amit maga is már esetleg úgy gondolt. Ezt már nagyon nehéz volt elválasztani, vagy kiszűrni. Összességében azt gondolom, hogy az, hogy megszoktuk, hogy ott van egy hétvégén, de alapvetően a hétvége történéseit nem befolyásolt a bőrnek, aztán csak nem mondott valamilyen oltári nagy extra dolgot, aminek kapcsán a sajtó aztán végképp arról kezdett beszélni. Alapvetően mindig az oszd meg és urak, hogy elvett, vallotta, és erre is törekedett, tehát a legtöbb megnyilvánása azért ennek szólt. És az én szempontomban ez nem fog hiányozni, mert nekem a sport részéhez, ami nekem fontos, vagy amit én inkább fontosnak tartok a Forma 1-ből, ahhoz nem hiányoztak Bernie Eccleston egyébként erősen politikai színezetű nyilatkozatai, vagy általában megnézted egy Eccleston interjút, akkor hogyha nem mondott valami nagy-nagy blödséget, vagy valami égbe kiáltóan az átlagostól eltérőt, akkor általában egy teljesen átlagos, semleges dolgokat mondott. Tehát, hogyha megnézel egy átlagos interjút, az mindig úgy szólt, hogy minden nagyon szép, nagyon jó, örülünk, hogy itt vagyunk, reméljük jövőre is lesz nagy díj, majd meglátjuk, majd meg. Tehát a VC, meg a VVC az általában minden harmadik mondatában ott volt valahol, ahogy egyébként Kimi Räikkönen ennek is ott van. De alapvetően nem volt egy önmagában szellemes figura. Tehát egy nagyon, nagyon eszes, nagyon okos valakiről beszélünk, aki zseniális pénztermelő gépezetet teremtett a Forma 1-ből, és nagyon gazdag embert csinált jó néhány emberből valóban a box utcában, saját magával kezdve. De volt egy tipikus angol humora, de azért nem mondom, hogy rajta kacagtunk, és folyamatosan Bernie Ecclestont kereste mindenki. Tehát alapvetően egy Bernie Ecclestont interjú, nyugodtan elmondhattam volna eddig is, most meg már végképp, alapvetően azért a legtöbb újságírónak egy ilyen kicsit ilyen szervilis, ilyen, nem mondom, hogy félelemmel tele, de a kötelező köröket, hát meg kell tőle kérdezni, úgyis majd csak azokra fog reagálni, amikre akar, majd mondja egy frappánsat, de hogy annak lesz-e eleje meg vége, azt a fene se tudja, hogy éppen milyen hangulatában van, de hogy egy olyan igazán mély interjút, amikor úgy megnyílt volna, nem láttál vele az elmúlt szerintem 30 évben soha. És igazából mindig az érdek, az látszott rajta az érdek vezéri, nyilatkozik a nemzeti televíziónak, mert ez kötelessége, de amikor nem vagy nemzeti televízió, akkor jó esetben két foghíról odavetett mondatot kapsz, és megy tovább. Azt gondolom, hogy ez nem fog hiányozni, és ezzel együtt inkább az új rendszerrel leszek kíváncsi, hogy hogy áll fel az új rendszer ezzel a három emberrel, közte Ross Brownnal, aki majdnem mindenkit ismer a box utcában, illetve gyakorlatilag mindenkit ismer, pontosan tudja, hogy működnek a csapatok, melyik csapatnak mik a történelmi hagyományai, mik az erősségei, mik a tárgyalási erősségei, akár vagy gyengéi, milyen alkupozíciót képes felvenni. Ilyen szempontból Ross Brown jelenlét nekem egy nagy biztosíték arra, hogy szakmai szempontból azért ez nem megy majd vakvágányra, és azt gondolom, hogy kellően frissen tud ahhoz gondolkodni, hogy Bernie Ecclestonnal összevetve inkább előrefele vigye a Forma 1-et. Azt éreztem sokszor Bernie Ecclestonnal nyilatkozatain, megnyilvánulásain, mint ha inkább visszafele húzigálná folyamatosan. Tehát nem a megoldást keresné, hanem egy helyzetben, aminek részben saját maga is részese volt, vagy saját maga is terelt abba az irányba a történések alakulását, hogy az legyen belőle ami, utána, mint a kiállt volna a képből, lásd a tavalyi időmérős változtatások, amit ő erőltetett, és aztán egy konszenzus alapján jutottak oda, ahova jutottak, mert Bernie Ecclestont annál is vadabb dolgot szeretett volna. Majd, amikor ez nem működött, úgy csinált, mint aki most jött meg nyaralásból, és gyakorlatilag az oldalról belépve, mint aki most jön be a színpad a második felvonásba egy előadáson, megkérdezte, hogy mi a túró ez, hát ez egy kalapszar, már bocsánat, hogy így fogalmazok, tehát hogy gyakorlatilag eljátszotta azt egy ilyen rabló pandúr szerepet, hogy ő bedobott valami ötletet, aztán utána elkezdett rá kontrázni, amikor érezte a közvéleményről, hogy ez nem működik. Tehát, és ez egy nagyon fura szerep volt, amit az elmúlt időszakban egyre többször játszott el, és ettől szerintem el is vesztette a hitelességét, úgyhogy ő már tényleg a múltja volt a formánynek, független az, hogy nagyon sokat köszönhet neki a sportág, de az, hogy a sportág előre menjen, és olyan változások legyenek, amire szükség van az, hogy legyen jövője, és ahhoz valóban az kellett. Szerintem most már abszolút egyértelmű, hogy Bernie Ecclestone helyett egy másfajta vezetési stílus legyen.
2017 éveleje legalábbis az új szabályokról szól, ennek még az új tulajdonosra semmi köze, de megváltoznak az autók külsőre mindenképpen, azt látjuk, hogy alacsonyabbak a hátsó légterelők, szélesebbek az abroncsok, összességében vadabbak lettek az autók. Neked hogy tetszenek ezek az új járművek?
Úgy néznek ki végre, hogy egy Forma 1-es autónak, vagy egy jó versenyautónak ki kell nézni arányai tekintve, és nagyon furcsa, hogy annyira megszokja az ember szem, olyan gyorsan szokja meg a változást, hogy amennyire megszoktuk az eddigi autókat. Annyit néztem már az új autó képeit, videófelvételeit, hogy tegnap, amikor egy technikai elemzés kapcsán megnéztem egy korábbi 2011-es Red Bull diffúzort, amivel együtt látszott a hátsó kerekek mérete, meg a hátsó szárny aránya. Most már furcsa volt nekem az eddigi kerékméret, hogy keskenynek tűnt a hátsó kerék. Pedig az elmúlt időszakban megszokta a szemünk, és nem gondoltunk erre, de a mostaniakhoz képest, most már a mostani képeket látva a mostani arányokkal, vicces, hogy milyen autókkal mentek egészen tavalyig.
A köridőkben már most láttuk a teszteken, hogy tényleg sokat gyorsulnak az autók, de ezt mi nézők a tévé előtt, vagy akár kint a pálya mellett érzékelni fogjuk?
Abszolút, ez látszik a belső kamerás videókon. Tehát amikor egy 3-4 másodperces köridő javulás van, vagy lesz ebből adott pályán 5 is, azért azt nem palástolja semmi. Tehát azt már a kamera is megmutatja, már pedig amikor a kamerán látszik, akkor szabad szemmel még jobban látni. És elég a Bottas mért körét felhoznom példaként, amit a Formula1.com-ra ki is raktak még aznap, tesznap végén, amikor még az volt a leggyorsabb kör, az a 19.3, akkor a belső kamerás kör is önmagában megnézve, nem is hasonlítva a tavalyi körhöz, csak önmagában megnézve, és látszott az ugrás felfele sebességben. Tehát itt nem pici javulás van, itt konkrétan, amikor már szabad szemmel látni a gyorsulást, ott már nagyon nagy, ott már gyakorlatilag léptéket váltunk, és ez a lépték, amit most a Forma 1 meg is lép ezzel a szabályváltozással szerencsére. Az egy más kérdés, hogy ettől jobb lesz a versenyzés, vagy jobb lesz az élmény nézői szempontból, de itt megint külön kell választani a sót, meg a szakmát, mint sportág. Az összességében a versenyzők szempontjából mindenki abszolút elégedett, maximálisan azt érzi, hogy azt hozták a szabályváltozások, amit vártak, tehát sokkal jobban ki lehet használni az autót, a gumikat, nem kell hímes tojásokon lépkedni, hanem lehet nyomni neki, és akkor is bírják a gumik. Van egy konstans gumifáradás, de ezt minden guminál megvan, tehát nem gyártottak még olyan versenygumit, meg semmilyen gumit, aminek ne az első körre legyen a leggyorsabb, és utána ne fogjon folyamatosan, de egy konstans folyamatos lassulás van a gumikopás szempontjából, ami ráadásul nem egy olyan meredek görbe, amit eddig tapasztalhattunk, ugye a Pirelli eddig szándékosan gyorsan kopó úgy gyártott gumikeverékei szempontjából. Úgyhogy a versenyzőket abszolút kielégíti ez a változás, és a megnövekedett kanyartempók minden egyéb tényleg nagyobb erőbedobásra késztet őket, illetve vezethetnek közel a maximumhoz sokkal tovább, vagy akár egy egész versenytávon, amit eddig hiányoltak. Tehát szakmai szempontból mindenképp jó. Azt, hogy egyébként a show szempontjából ez mit hoz? Több előzés, kevesebb előzés, több csatát, kisebb csatát, kevesebb boxigállást, jobb stratégiákat, rosszabb stratégiákat, tehát hogy unalmasabbak vagy izgalmasabbak lesznek tőle a versenyek, ezt ma még nem lehet megmondani, de önmagából a szakmai oldalról nézve kellett ez a lépés, és ha a versenyzők azt mondják, hogy ez oké, és összességében a világbajnok még komolyabb feltételek közt lesz kiválasztva, és dől el, hogy kinyeri a WB címet, az egyébként szakmai szempontból mindig csak jó.
Lehet majd előzni? Ugye nagyon sokan ettől tartanak, most már versenyzők is megszólaltak, hogy teszteken próbálgattak kicsit egymás mögött haladni, hogy nem nagyon fognak tudni előzni. Neked mi a véleményed
erről? Ebben nincs konszenzus. Én azt gondolom, hogy mind a huszukat, ha megkérdezed meg a mérnököket, én ahány ember annyiféle véleményt olvastam. Van, aki abszolút azt mondja, hogy nem lehet majd, nehezebb lesz, van, aki azt mondja, hogy dehogy nem lehet majd, mert pontosan azért, mert közelebb lehet autózni, nagyobb lesz a DRS-nek a hatékonysága, mert sokkal nagyobb a légellenállás, és emiatt sokkal inkább hatékonyabban fog működni a DRS, tehát sokkal hamarabb lehet majd kijönni a szélárnyékba, sokkal inkább húz majd a hátul érkezőn. De van, aki azt mondta, hogy még DRS nélkül is jobb lesz, mert annyival jobb a mechanikus tapadás, meg összességében annyiban jobbak a gumik, hogy sokkal inkább közel lehet maradni majd egészen addig, amíg előbb-utóbb valaki úgyis hibázni fog, és hamarabb le lehet csapni egy hiba esetén. még a piszkos turbulens levegőben autózva is, mint eddig, mert aki bement a másik mögé, és túl közel autózott, néhány körül a gyakorlatilag elkészültek a gumiai olyan szintre, hogy már nem tudott támadni, most meg ott lehet maradni, és ha mondjuk megy valaki egy 20 körös etapot, és csak egy körében hibázik bele, de ha elég közel vagy, akkor abban a pillanatban le tudsz csapni. Eddig neked azt a 3-4 köt kellett megválasztanod, amíg igazán jó a gumi, aztán utána hiába próbálkoztam, már nem tudtam mit csinálni gumiból. És mondom, ahány versenyző annyiféle nyilatkozatot láttam ilyen szempontból, szerintem ők maguk sem tudják, pedig ők már érezték, hogy ez milyen belülről, kívülről még nehezebb megmondani. Én bízom abban, hogy aki azt mondja, hogy itt aztán még lehetetlen előzni, az nem mérte föl jól a helyzetet, de ez inkább csak az én optimizmusomnak köszönhető, simán lehet, hogy ebbe az irányba megy a Forma 1. De nekem benne van az is, hogy a másik irányba sül el a dolog, hogy amellett, hogy gyorsultak az autók, nem kopnak annyira gumik, és mégis jobb versenyeket láthatunk majd. 2-3 futam alatt kiderül, Melbourne egy futam nem fog választ adni mindenre, 2-3 eltérő karakterisztikájú pályára el kell hozzá menni a mezőnek, hogy ez a kép kicsit kirajzolódjon. Én abban bízom, hogy rosszabb semmiképp nem lesz, mint eddig volt.
Ugye nagyobb tempó, nagyobb kanyarsebesség, nagyobb fizikai erőnlétet is követel a versenyzőktől, és ahogyan említetted, a gumik kopása is lehetővé teszi azt, hogy egymás után több erős kört fussanak meg. Fizikailag fel vannak készülve erre a versenyzők?
Abszolút. Hát csak azt nézed, hogy Massa egyik nap, ha számoltam, 148 vagy 164, most már nincs előttem kört ment, tehát én 150 körül. Tehát egy nap valaki 150 kört lenyom, ami majdnem három teljes verseny, tehát Barcelonában, ami egy nagyon gyilkos pálya kanyartempó szempontjából. Tehát annál gyilkosabb, annál hosszabb, nyújtottabb kanyarokkal tűzlet pálya kevés van a naptárban. Tehát, hogy ott végigcsinált Massa majdnem három teljes versenytávot úgy, hogy ő már gyakorlatilag nyugdíjba ment volna, tehát nem is a fiatalok közé tartozik, akkor nem lehet. Ezzel semmiképp nem lesz gond. Ezek persze ezt a sajtó szereti felkapni, meg mindig kicsit eltúlozni ezeket a dolgokat, és most eszembe nem jutott volna, hogy bárkinek gondja lehet ezzel. Lehet, hogy egy meleg futamon, ha elromlik valakinek az itatókája, hogy eddig is volt ilyen, akkor hamarabb dől a kardjába bárki, mert mondjuk másfél-két órát folyadék utánpótlás nélkül nagyon nehéz végigbírni, hiába vagy edzett állapotban, tehát az megöl akkor is, hogyha te vagy a világ legerősebb ember, ez sajnos ilyen, így működik az emberi test, de egyébként egy átlagfutamon nem hiszem, hogy ezzel gond lesz, mindenki sokszorosát vette magára edzés szempontjából, rendkívül sokat erősödtek, azt hiszem Okon 6 kilót felszedett, vagy 5-öt, vagy 6-ot, ő a vékonyabb, magasabb versenyző között tartozik, meg a fiatalok közé, ő mindezt izomra szedte, mert muszáj volt hízni, ami is mondta, hogy rengeteget evett ahhoz, hogy jöjjön, mert hogy valamiből bírni is kell, tehát egyrészt az izomzat, másrészt pedig kell, hogy legyen tartalékuk, pont amiatt, mert hiába vagy erős, hogyha nincs megfelelő tartalékod, és ez már itt kicsit a pont az ellenkező irányt jelenti, mint amit egy sportolótól átlag elvárunk, hogy nagyon kicsi zsírszázaléka legyen, és a többi nem elég. Tehát, hogyha nagyon alacsony a testzsírszázalékod, akkor nincs miből tartalékod, sokkal hamarabb eléhezel. Ezt mondjuk bringások biztos nagyon jól tudják, mint hogyha van egy minimális tartalékod. Ezért is szedett például Okon magára, de a többieknek is általában ez volt a diéta helyett most lehetett enni, meg felszedni magukra, mert hogy valamiből erőt kell kifejteni, és valamiből meg kell tartani az állóképességet, és most miután sokkal többre van szükség az idei autókkal, valamiben raktározni is kell. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma. A szokásos egy-két versenyző majdnem elájul, dobogon elájul, úgy szedik ki a kocsiból, bekötnek egy infúziót, ez mindig előfordulhat. Tehát ez bármelyik évadban, bármelyik korszakban előfordulhatott, főleg mondom a meleg versenyeken, akkor, hogyha valakinek volt egy kis gyomorrontás, amit nem feltétlenül tudunk meg, de azért általában előfordulhat. A magyar nagydíjon is volt olyan Heinz-Harrat rendszernél, hogy a futam után vitték a kórházba infúzióra, mert már előtte is egész éjszaka ott feküdt, mert volt egy gyomorrontása éjszaka, és gyakorlatilag kiszáradva ült kocsiba. Ezt megoldják az orvosok, meg a fizikoterapeuták, de alapvetően nem lesz jellemző az, hogy lemegy a futam, és akkor 10 versenyző a 20-ból kiájul az autókból. Ezt kizárt dolognak tartom.
A szezon előtti tesztek tapasztalatairól majd még külön beszélgetünk, most inkább csak konkrétan az autókat kérdezném, ugye mindegyiket láttuk már mozgásban is, bemutatókon is. Számodra mi volt a legmeglepőbb, vagy a legnagyobb újdonság ezeken az autókon?
Van jó sok érdekes megoldás, a Ferrari-nek az oldaldoboza mindenképp, az oldaldoboz kialakítása, a Force India orra, a Mercedesnek és a Toro Rosso-nak az első felfüggesztése, amit mondjuk azért szabad szemmel nehéz észrevenni elsőre, ott van egy elég jó okos megoldás, ami áramlási szempontból fontos, de nem egy látványos dolog, egy ilyen szarv nyúlványra rakták a felső lengőkar bekötéseket az első futóműnél. A McLaren érdekes módon vannak nagyon érdekes megoldások, akár az orkup végének a tartó elemét nézzük, ami az első szárnyat tartja, ugye vágtak három vájatot, a McLarennek a hátsó szárnyvéglapja nagyon érdekes, ki van lukasztva, és nagyon furcsa módon terelik vissza a levegőt, oda, ahol egyébként nem kéne levegőt terelni, de valamit ők kitaláltak, hogy Még nem tudjuk megmondani, hogy működik-e vagy sem, mert egyelőre a McLaren Honda annyit sem ment, hogy igazából ki tudják tapasztalni az autó működését. De vannak olyan elemek, a Mercedesen rengeteg olyan részletmegoldás van. Érdekes, a Toro Rosso és a Mercedes nagyon egyfajta koncepcióra dolgozott, tehát mind az orrkúp, mind a futómű, mind az oldalszekrények, mind a diffúzorok kialakítása, az teljesen egy koncepció. Ami nagyon érdekes, mert alapvetően két teljesen eltérő csapat volt, tehát ha a Red Bull meg a Toro Rosso hasonlítana egymásra, akkor mondhatnánk, hogy na, itt van valami. De ahogy a Toro Rosso és a Mercedes egyszerre találják ugyanazt, és kizár dolog, hogy köztük bármiféle összejátszás lenne, azért az azt mutatja, hogy itt azért alapvetően a szabálykönyvet a mérnökök sokszor nagyon hasonlóan értelmezik, és hasonló megoldásokra hasonló válaszok születnek, de hogy önmagában egy egész aerodinamikai koncepció teljesen egy kaptafára készüljön, az nagyon ritka, és most a Toro Rossónál meg a Mercedesnél ez látszik, holott teljesen más csapatról beszélünk, ugye a gyári Mercedes motorral, a Toro Rosso idén már Renault motorral megint, tehát teljesen más háttérrel, teljesen más technikai adottságok, amíg is csináltak egy, hogyha két autót feketére festenénk, vagy teljesen egyszínűre, nem mondom, hogy képtelenség lenne megkülönböztetni, de első blikre nagyon nehéz lenne megmondani, hogy melyik a Mercedes és melyik a Toro Rosso. A többiek pedig egy más irányba vannak, azon belül is a Ferrari talált valami nagyon-nagyon új koncepciót. Azt mondom, hogy ez egy radikális megoldás, és örülök, hogy hosszú idő után végre a Ferrari-tól láthatunk valamiért, ami nem csak a biztos konzervatív, 100%-os megoldások lekövetése, hanem valami új, amit ők még annak az árán is bevállaltak, hogy esetleg, ha nem működik, akkor ugyanott vannak, ahol voltak eddig, tehát nem tudnak az elejéért csatázni, de hát ezzel nem fognak elsüllyedni a mezőnyben. Ennek örülök, és annak is az is jó, hogy látni, hogy ez valószínűleg működik, mert eddig a téli tesztek alapján a Ferrari-nak teljesen jól működött az autó, nagyon megbízható volt, gyors volt, minden gumin jól ment, úgyhogy ez már nagyon félre nem ment ez a megoldás. A többieknél megmondom, van rengeteg olyan apró részlet megoldás, ami önmagában egy fecske nem csinál nyarat alapon, csak technikai szemben nézve érdekes, de egy egész koncepciónak csak egyetlen eleme, amitől nem lesz jó vagy rossz egy autó, de összességében jó látni, hogy most azért több különbséget, vagy több eltérést lehet felfedezni az autókon az elmúlt években.
A cápa huszony visszatéréséhez mit szólsz? Ugye 2010-es évek elején már egyszer volt. Milyen szerepe van ezeknek az elemeknek?
Nagyon érdekes, mert egy nagyon látványos, nagyon ronda elemről beszélünk. Van, akinek tetszik, de alapvetően azért a nagyon simán megoldott, mint a Force India, egyszerűen odarakott, mint egy pingpongasztalnak az egyik sarka lógna bele a motor borításba, az nem túl esztétikus. Vannak szebb megoldások, de összességében azért ez nem tartozik nekem egy Forma 1-es autónak, egy Forma autónak az össz sziluettjéhez. És egyébként nagy átlagban azt lehet mondani, hogy maximum egy tizedet hoz, mert annyit segít a motor borításról érkező áramlások egyenesen tartásán, tehát hogy ott ne legyenek turbulens áramlatok, hanem minden inkább kisimított lamináris áramlás érkezzen a hátsó szájra, de ennek olyan minimális hatása van, amit persze ezt a minimális hatást is, hogyha a szabályok engedik, a csapatok kihasználják, mert néhány századért is persze lenyúlnak, ha ingyen van, és ez egy nagyon-nagyon könnyű elem. Jó, hogy magasan van meg, ha csak pár deka van magasan, az is növeli a súlypontot, de összességében az egy tized, amit hoznak vele, megéri odarakni. Én azt gondolom, hogy ezt előbb vagy utóbb jó lenne konszenzussal akár a szezonnyitóig betiltatni esztétikai szempontból, mert hiszen nyilván ezt is figyelembe kell venni, ezek dögösök legyenek. Ha már ilyen autókat terveztetek, akkor kár volt ezt a kiskaput benne adni a szabályba. Egyébként ez azért érdekes, mert a csapatok maguk felhívták az FIA figyelmét még tavaly, hogy nyitva maradt ez a kiskapu, és visszajöhetnek majd a cápaszonyok, de valamiért az FIA nem zárta be ezt a kiskaput, és lám-lám mindenki oda bigyeztette azt a kisebb vagy nagyobb cápaszonyt, sőt, még aztán jöttek a télszárnyak a cápaszonyok tetejére, vagy mint a Mercedesnél egy különálló szárnytartóra. Ezeket nagyon egyszerű lenne kigyomlálni, hogyha minden csapat egyet értene, akkor most azonnal lehetne törölni. Ha nem értenek egyet a csapatok, akkor csak 2018-tól lehet ezeket betiltani, remélem, hogy minél előbb lépnek. De azt gondolom, hogy például ez lehetne egy olyan jelzés, hogy egy új korszak kezdetén vagyunk, nem csak a Liberty érkeztével, a csapatok szempontjából is, hogy ezt a teljesen fölösleges egy tizedet, amit ez hoz. Ráadásul mindenkinek hozza. Tehát ha leveszik, akkor mindenkitől elvész az egy tized, semmi nem változott. Hogy ezt az egy tizedet beáldozzák, és most mindenki azt mondja, 10 csapat egyszerre konszenzusra, hogy oké, nézzenek ki dögösebben az autók, egyszer lássa végre azt a világ, hogy valami teljesen tisztítsári dologba, de egyetértünk. Ez az egy tized, ez szerintem elengedhető. Volt már sokkal nagyobb tűz kisebb dolgokon is, de hogy most lehetne ez egy üzenet, hogy jó, akkor mi is próbálunk ez konstruktívabban állni. Nyilván ezek után is megharcolják majd a saját igazukért, a saját ügyükért azokat a hosszú csatákat, amiket meg kell, de hogy ezt simán el lehetne engedni. Az is benne van, hogy Melbourne-i csütörtökön jövő héten majd úgy jönnek ki, hogy holnaptól nincsenek cápószonyok, mert a 10 csapat megegyezett. Bízom ebben, hogy valami újnak a kezdete lehet ezzel ez.
Az aréna vendége Weber Gábor, Formula 1-es szakkommentátor. Most hírek következnek, utána folytatjuk.